Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 19. Zsoltár első versét énekeljük. A 19. Zsoltár így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik. A gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 19. Zsoltár éneklésével, a 19. Zsoltár 2., 3., 4. és 5. versével. A 2. vers így kezdődik, nincs szó sem tartomány. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Istennek igéjét, amint az írva van a Királyok második könyvében, annak is a 22. fejezetében, a 22. fejezet első 20 versében. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jediddá volt, Adája leánya, Bokádból. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr, mindenben ősatjának, Dávidnak az útjában járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Akájahu fia, Mesulám unokája volt, az Úr házába ezzel a megbízással. Menj el Hilkijá főpaphoz, hogy szedje össze az Úr házában összegyűlt pénzt, amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt az Úr házánál lévő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az Úr házánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait, az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek. Vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához, de nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amit nekik átadnak, mert hűségesen fognak eljárni. Egyszer csak így szólt Hilkijá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr házában, és odaadta Hilkijá könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta: szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az Úr házánál lévő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikája fiának, meg Sáfán kancellárnak és Asszájának, a királyi udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az ígéi rám és az egész népre, Júdeára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az ígéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Hilkijá főpap, Ahikám, Akbor, Sáfám és Asszája tehát elment Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrizőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk: ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket. Ezt mondja az Úr: én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, annak a könyvnek minden ígéje szerint, amelyet Júda királya olvasott. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért gyulladt fel lángoló haragom az ellen a hely ellen, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat: ezt mondja az Úr azokról az ígékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad a ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak. Így szól az Úr: ezért őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok. és megvitték a választ a királynak. A gyülekezet foglalja el helyét. Hallottuk Isten igéjét, feleinkre, helyünkön maradva, szívünket felemelve az Úrhoz imádságban. Kegyelmes Atyánk, hálát adunk neked, hogy megtartottál bennünket az elmúlt héten. Minden körülmények között óvtál és igazgattál bennünket. Hálás szívvel vagyunk most itt a te színed előtt, hogy közösségben is együtt valljuk meg a te háromszor szent nevedet. Uram, sok minden vesz körül bennünket ebben a világban. Nem tudunk sokszor elcsendesedni az ajtól, nem tudunk bemenni a belső szobánkba, nem engedi az ó emberünk, sokszor felülkerekedik. Kérünk, győzz le bennünk igéd által büszkeségünk, önfejűségünk és önteltségünk. Azt az embert, aki féli az Urat, azt szeretnénk most eléd hozni. Szeretnénk ma is olyan ember lenni, szeretnénk olyan tanítványod, követőd lenni, aki téged fél, aki a te akaratodat keresi. Kérünk, jöjj segítségünkre, adj látást a mennyei és a földi dolgok felől. Add meg életünk, áld meg életünk, hogy áldás lehessen mások számára. És ehhez kérünk, hogy most tisztogass meg minket a te szent ígéddel. Ámen. Készüljünk az ige hirdetésre, a 659. dicséretünk éneklésével. A 659. dicséret így kezdődik: az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Az a szent ige, amely alapján hirdetni kívánom Istennek üzenetét, megvan írva az előbb olvasott ige szakaszban, a Királyok második könyvének 22. fejezetében, a 11. versben a következő képpen. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az előbb felolvasott bibliai igeszakaszunk körülbelül 2600 évvel ezelőtt játszódik, történik, mondhatnánk azt, hogy tőlünk mi távol. Oda viszel bennünket egy látszólag idegen világba. Megláthatjuk mégis, hogy mi történt akkor Izrael népe életében. Azt olvassuk, hogy Izrael rendkívül elesett állapotban volt. Messze eltértek attól, amiért voltak. Névlegesen voltak csak Isten szolgái, nem szívből, nem valóságosan, hanem csak úgy színről, úgy tessék-lássék módjára. Megtették, amit kell, de igazán nem voltak ők ott mögötte minden cselekedetüknek. Vitte őket a megkövesedett tradíció. Három dolog jellemezte ezt a korszakot Izrael népe életében. Éppen az ő helyzetüknél fogva egy hamis istentisztelet volt jellemző erre a korra. Azt gondolták, hogy igaz, de valójában részükről ez hamisság volt. Nem volt igazán őszinte. A második jellemző erre a korszakra, hogy elfordultak Istentől. Még ha szájukon is volt a neve, akkor is valójában, lélekben és igazságban elfordultak tőle. És ennek következménye lett a harmadik, hogy eltévesztették az utat, eltévesztették az utakat, a célok lettek urrá, és zűrzavar lett a nép életében, és boldogtalan volt mindenki. Nem Isten szerint való volt, nem ő válaszolt Izrael népének. Isten válasza az volt, ha elhagytatok engem, én is elhagylak titeket. Miből látszik meg, hogy ő elhagy? Abból, hogy elnémul. Nem szól. Hagyja, hogy azt csináld és azt csináljuk, amit akarunk. Csak némi igefoszlányok jelennek meg a nép életében, és fenntartották azt a realitást, hogy az Isten népe szövetségének ők a hordozói, amelyet az Isten szerzett. És akkor az előbb felolvasott történet történik valamikor Krisztus születése előtt úgy 620 táján, hogy mégis cselekedni kezd az Isten. És az a jó, hogy mindezt kegyelemmel teszi. Annak ellenére, hogy az ő népe, az ő hozzátartozói hogyan viselkednek vele és dolgaival. Ettől függetlenül cselekedni kezd. Egészen váratlanul. Tulajdonképpen senki sem készült rá, hiszen minden ment a maga útján, a maga kerékvágása szerint. Renoválták a templomot, a jeruzsálemi templomot, az összegyűlt pénzt elosztották rá, külső megújítás folyik. Nem ők akarták a reformot, ők csak renoválgattak. Nem a szív, hanem az épületet, nem a szívet, hanem az épületet akarták megújítani. És rejtve is marad előttük, hogy Isten hogyan dolgozik. Nem látjuk igazán, és nem látták ők maguk sem igazán. Nem tudták komolyan venni azt, ami halálosan komoly valóság. És ebben a pillanatban történik meg az a csodálatos dolog, hogy valaki renoválás közben megtalálja a Bibliának egy részét. Ma már tudjuk, hogy ez Mózes 5. könyvének egy részlete volt, amit megtaláltak, és mindebben fel van sorolva Isten ítélete és akarata. És akkor, akik megtalálták, mindjárt viszik aztán a királyhoz. Ott állnak és kérdezik, hogy most mit csináljunk? Elolvassa a király. Tudjátok, hány éves volt ez a király? 8 éves korában tették királlyá. Mindenki uralkodott felette. És 18 éves volt akkor, amikor megtalálták ezt a részt. 18 éves. És akkor kellett fiatalemberként döntenie. abban, hogy mi legyen. Az első reakciója következő volt. Megszaggatta a ruháit. Ez a bűnbánat jele volt. Meghajolt az előtt, akiről az előbb olvastam. Megszaggatta a ruháit, és azonnal elküldte az egészet egy proféta asszonyhoz, akiről tudták, hogy még az Isten beszédét őrzi. Azért, hogy megmagyarázza, hogy jól értik-e. A király kontrollálta önmagát az Isten igéjét illetően annál, aki meg volt bízva. Egy belső megbízatást hordozott annak magyarázatáról. És Hulda, a proféta asszony, meghirdette az ítéletet a nép fölött. De ugyanakkor kegyelmet is hirdetett Jósiás királynak, aki nagy király lett, a legnagyobb királyok egyike Izraelben. Dávidhoz hasonlították. Sajnos fiatalon halt meg, a Megiddói csatában veszett oda. De Jósiás király megszaggatta a ruháit, és cselekedett. Újra szeretném kérdésként feltenni nektek, hogy mi történik ott, ahol Isten igéje élni kezd. Ott az ember megszaggatja a ruháját. Porba hull, bűnbánatot érez, és érzi az Isten kezét az életén. Hulda asszony jelenléte azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy nagyon rossz volt a megítélése Isten népének, mégis volt egy mag, ami hordozta az igazságot. Mégis vannak olyanok, akik szeretnék élni, és követik, és keresik az igazságot. Hulda hirdeti, azt üzeni a királynak, az ítélet terhe alatt kell megújulni. Nem úgy történik a megújulás, hogy egyszerűen jó lesz minden, hanem át kell érezni, át kell élni Isten ítéletét, és abban lehet megújulni. És rájönnek arra, és ez a megújulásnak a gyökere, és minden nagy dolog, és milyen nagy dolog, ha erre valaki rájön és megérzi, hogy Isten az Úr. Isten az Úr. Ez az üzenet. Sok minden látszik, sok minden történik, de ennek ellenére Isten az Úr. Összehívja a király Izrael népét, olvashatjuk a következő fejezetben, és felolvastatja előttük a törvénykönyvet. És hallja mindenki, hogy miről van itt szó. Kezdik megismerni az Isten valóságos akaratát. Hogyan? Úgy, hogy kiolvassák a tekercsből. Akkor még nem volt könyv. Tehát kiolvassák a Bibliából. Megújulás az életünkre nézve nincsen Biblia nélkül. Fel kell fedezni újra, el kell olvasni, szembesülni kell vele, és le kell vonni a megfelelő konzekvenciát. Ha van valami, ami a mai keresztény nép számára hirdetendő, akkor ez az. Ezt a tekercset valahol befalazva találták meg, amiről szól a bibliai igénk. Renoválás közben találták meg. Elképzelhető, hogy milyen poros lehetett. Nem is tudták talán első pillanatra, hogy mi az. Tényleg, a mi Bibliánk hol porosodik? Kedves testvérem, találd meg a Bibliád. Porold le. Találd meg és olvasd. Ez az Istennek olyan csodálatos eszköze, melyen keresztül szól. Meg kell hajolni előtte, imádkozni kell, és megújítani. És aki hallgatja, és aki átérzi ezt, abban ugyanúgy, mint Jósiás királyban, felébred a vágy. Hát ez olyan dolog, ami nem csak én rám vonatkozik, vagy Jósiásra, hanem mindannyiunkra. És amikor olvassuk az Isten igéjét, amikor Jósiás olvasta Istennek igéjét, amivel szembesült, akkor megszaggatta ruháit, és minden embernek tudnia kellett erről. Mindenkinek, aki Isten környezetében él, és valamilyen módon hozzá kapcsolódik. És mi történik ezután? Azt olvasuk a következő fejezetben, hogy újra megnyílik a templom. Az a templom, amit nagy néha használtak csak, amitől elfordultak, az hirtelen a befogadás helye lett. Hirtelen kinyitotta a templom kapuját, kinyílt a templom kapuja és ajtaja. És most egyszerre ez a megújulás egyik nagy jele lett, hogy keresik az Isten színét és jelenlétét. Jó lenne, ha számunkra is megnyílna a templom. De több is, mint a templom. A templom Istene. Azt olvassuk, hogy Jósiás elrendelte, hogy ne szemelvényeket olvassanak fel a Bibliából, mint ahogyan azt mi is most tettük, hanem mindent. Úgyhogy az egész nép mindent hallott, ami abban a bibliai korban az ő rendelkezésükre állt. Akkor, amikor valaki megszaggatja a ruháit, szívét, mert meghallotta Isten igéjét, akkor megtalálja Isten közelségét. És hogy mi történik ebben a közelségben? Erre négy dolgot ajánl fel nekünk Isten igéje. Először is, hogy oda kell simulni akaratunkkal az Isten akaratához. Nem a sajátunk a fontos, a mi elképzelésünk, hanem keressük a világ teremtőjének és megváltó Istenének az akaratát, és ahhoz próbáljuk magunkat szabni. Ez a feladat. Mit kell tehát tenni? Hasonulni. Hozzá hasonulni. Másodszor, Istent kell követnünk, bármerre menjen is, és bármerre mutasson is utat. Fülembe cseng egy későbbi szó, ami egy esküvő alkalmával hangzott el, amikor Jézus anyja azt mondja a szolgáknak, bármit mond, tegyétek meg. És ő azt mondja, hogy öntsetek vizet a kővederbe, és bor lesz. Megújul minden, csodálatos módon. Bármit mond, tegyétek meg. Harmadszor, amit tennünk kell, amit teszünk, azt az Isten irányába kell tennünk. Így olvassuk az igében, teljes szívvel tegyük. Legyen benne apai, anyai, amit tudunk, ami belőlünk telik. Tudásunk, akaratunk, minden, ami mi vagyunk. Vannak dolgok, amiket teljes szívvel tudunk csinálni. Különösen, ha érdekel és vágyódunk valami után. Ha ott van a szívünkben a vágy, hogy Isten akaratát kövessük, akkor azt teljes szívvel tegyük. Teljes szívvel tudjunk elé menni. A negyedik, így olvassuk, meg kell cselekedni a szövetség beszédeit. Kérem szépen, nagyrészt úgy gondolom, hogy akik itt vannak, azok meg vannak keresztelve. Részesei Isten szövetségének. Rájuk is vonatkozik, hogy a szövetségnek azt a részét, ami ránk tartozik, tegyük meg. Ne tőle várjunk mindent, hanem tegyük meg. Tartsuk vezérfonalnak az Isten törvényét. Tulajdonképpen azt kellene tenni, amit Calvin János tett Genfben, hogy minden Isten tiszteleten felolvasta a 10 parancsolatot. Minden Isten tiszteleten. Tudjuk, mi van benne. Mit kell tennünk még továbbá? E négy szemponton túl, amit Jósiás ott megkezd, a tisztogatást. Mert hogy tisztogatni kezd. Kihányja a bálványokat a templomból és mindenféle olyan magaslatról, ahol szinte istenként tisztelték a dolgokat, az eszközöket, megtisztította akkor, amikor utána néztek igazán. Amikor végig gondolták a dolgokat, akkor derült ki, hogy milyen rengeteg bálvány van az életükben. hogy mennyi hamis Isten, és ezt tisztítani kell, mert ez mindig a saját maga kívánsága szerinti tiszteletet szolgálja. Vagyis azt, amit mi elgondolunk, és elégnek is jónak tartunk. Az Isten szempontjából tudjátok, hogy mit érez? Semmit. Azért valamit, amit ő mondott. Ezért nekünk, az ő népének hozzá kell igazodni. Tehát összetörni a bálványokat, és kihányni a templomból, kihányni az életünkből, és elégetni. És így jutunk el az igazi Isten tisztelethez. Erről szól az előbbi felolvasott igénk. Hogy járjunk az ő útjában, kövessük őt, vegyük komolyan, ahogy tette Jósiás király is. A következő fejezetben, ahogy utaltam rá, megtisztul Izrael népe, a ruha megszaggatása mellett, és mindezzel ünnepet is ülnek. Meghirdette Jósiás király a nagy öröm ünnepet. Mikor mindez végbe ment, akkor tartottak egy páskát, egy ünnepet. És ez a páska emlékeztet a szabadításra. Tehát a következménye mindennek a szabadítása és az öröm. Ha tudnánk, fel tudnánk igazán mérni, hogy mennyi mindennek vagyunk megkötözve, és mennyi mindentől kellene még megszabadulni, akkor lehetne boldog az életünk, hogyha egy csomó olyan kívánságtól megszabadulhatnánk, amelyeket sokszor megfogalmazunk magunknak, és be is vezetünk, hogy annyira szeretném, ha az enyém lehetne, ha elérhetném az életembe. És folytathatnánk az ilyen feltételes jellegű mondatainkat. És milyen jó lenne, ha szabadok lennénk mindezektől. Ha felül tudnánk a dolgokon emelkedni, és az Isten szeretetében tudnánk együtt lenni. Az Isten szeretetében tudnánk élni és járni, megszabadulnánk egy csomó olyan megkötözöttségünktől, ami boldogtalanná teszi az életet, az életünket. Mert aki megszabadul, az örül. Annak az élete ennek az örömnek a jegyében telik el. És én ezzel szeretném most befejezni. A szabadítás egyenlő örömmel. Csak ezt kívánhatom neked is, aki itt vagy most Isten házában, hogy mindezeket megadja neked Isten. Ámen. A 250. dicséret 4. versével feleljünk Isten igéire. A 250. dicséret 4. verse így kezdődik. Imádlak téged, akit teremtettél. Az élet megpróbáltatásai, veszélyei, veszélyei és hányattatásai között tekintünk állandóan egy szent templomra. Hozzuk ide magunkat, hogy ahol te lakozol, ahol a te igéd van, ott bennünket is megújítsd. Mikor a földi életünknek a csapásai lelkünket is áthatja, amikor érezzük a testünk fáradtságát, amikor csüggedni kezdünk, akkor még inkább elénk hozol olyan igéket, olyan történeteket, olyan eseteket, amelyeket mi is ismerünk a mi saját életünkből. Hiszen mindannyian, ahogy megtaláltunk téged, ahogy visszatekintünk a saját életünkre, tapasztaljuk azt, hogy igen, te fogod a kezünk, te megnyitod magad előttünk, hogyha meglátjuk a mi életünket, meglátjuk azt, hogy miben tértünk el attól az úttól, amelyet számunkra kijelöltél. Arról az útról, amely számunkra biztonságot adna. Hiszen te bennünket a kezéddel fenntartasz, mint ahogy megtartottad Izrael népét is, úgy bennünket is megtartasz, akiket elhívtál a te neved magasztalására. Látod azt is, hogy milyen könnyen elbukunk hétről hétre. Kérünk, hogy most, amikor befejezzük Isten tiszteletünket, akkor is légy velünk, jöjj a mi házunkba, jöjj a mi hajlékunkba. Add meg, hogy a mindennapi életünkben is rá tudjunk figyelni. Kérünk, hívunk és várunk, hogy így jöjj velünk. Fogd a kezünk, óvj meg bennünket, hogy jövő héten, következő alkalommal ugyanígy össze tudjunk gyűlni a te neved magasztalására. Áld meg, Úristen, kérünk mindazokat, akik szívünkhöz közel vannak. Áld meg azokat, akik a legbelsőbb körben vannak hozzánk közel, a családjainkat. Ugyanakkor kérünk, hogy áld meg a betegségben sínylődő embertársainkat. Adj számukra vígasztalást, adj számukra szabadulást. És ugyanígy hozzuk most eléd a gyászoló családokat is. Kérünk, hogy jelensd ki magad számukra is. Te, aki teremtettél bennünket és igazgatsz, te vagy, aki számunkra megnyugvást adhatsz. Most pedig mindannyian csöndes percben, közösségben egyenként Isten elé vihetjük dolgainkat. A mi könyörgésünket hoztuk most így eléd, azért, hogy közösen is tudjunk téged magasztalni. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is, ami minden napi kenyerünkre add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet hallgassa meg a hirdetéseket. Először is hirdetem az adakozás lehetőségét. Hála áldozattal is feleljünk Isten igéire, amint az ige tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesen éljetek minden jó cselekedetre. Folytatom a hirdetésünket. Istennek adunk hálát Robert György és Szabó István barokk hangversenyéért, amely egy héttel ezelőtt volt itt a templomunkban, és ezen közreműködött Hugauf Sára is. Hirdetem továbbá, hogy tegnap adventre hanguló kézműves délután tartottunk, amelyen 26 gyermek vett részt, és anyukák is maradtak még itt. Isten áldja meg mindazokat, akik előkészítették az alkalmat, és akik foglalkoztak a gyermekekkel. Hirdettem a jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Hirdetem, hogy hétfőn este 7 órakor, 19 órakor kézműveskedés lesz itt a templom alaksorában. Ezzel is készülünk a karácsonyi vásárra. Kedden este 6 órakor keresztkérdések kurzus lesz. Szerda délelőtt 9 órakor nyugdíjas délelőtt. Csütörtökön este 6 órakor úrvacsorai előkészítő istentisztelet lesz. Csütörtökön fél hétkor konfirmáció előkészítő lesz az ifjaknak, majd pénteken szintén 6 órakor úrvacsorai előkészítő Isten tiszteletet tartunk, mivel jövő héten advent első vasárnapját tartjuk. Tehát vasárnap 10 órakor Isten tisztelet lesz úrvacsorával, illetve gyermek Isten tisztelettel. Pici gyermekeknek, mint minden alkalommal a baba-mama szobában kínálunk lehetőséget, hogy velünk együtt legyenek. Hirdetem továbbá, hogy december 8-án, tehát 2 hét múlva, délután 5 órakor a Capricce Quartet ad adventi koncertet templomunkban. Hirdetem továbbá, hogy nagy tiszteletű Petőné Püski Ilona ma Százhalombattán szolgál, és szeretettel gondol a gyülekezetre. Továbbá hirdetem azt is, hogy elmúlt héten 2 alkalommal kellett ravatal mellett megállnunk, így Tóth Ferenc hanvai mellett, aki született 1944. augusztus 6-án Budapesten, és elhunyt ez év november 3-án Budaörsön. Második alkalommal pedig Makrai Józsefné Pál Rózsa hanvai felett hirdettük a feltámadás igéit, aki született 1930. október 4-én Máinkán, és elhunyt ez évben Budapesten október 30-án. Isten adjon vigasztalást a gyászoló család tagjainak. Hirdetem továbbá, hogy Isten tisztelet után a presbiterek maradjanak itt egy picit még az úrasztala előtt egy rövid megbeszélésre. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a 199. dicséret mind a 4 versét. A 199. dicséret így kezdődik: adjunk hálákat az Atya Istennek.
Thank you.
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.